Üljetek le, légy szíves! Szeretném elkezdeni, mert akarom hagyni nektek sok időt, hogy kis csoportban tudtok egymással beszélni. Tehát, ha egy társadalom fog növekedni, szükségünk van sok civil szervezetekre, de mint keresztények, hogy igazából arra van szükségünk, hogy igazi keresztény közösségek, gyülekezetek, az nem ugyanaz, és én úgy érzem, hogy ez nagyon hangos. Azt tudod kicsit lejjebb vinni? Köszönöm, Sanyi. Tehát hadd kérdezem tőletek, hogy hányan tartoztok mondjuk egy kis közösséghez, egy kis csoporthoz, ahol tudtok összejönni és megbeszélni dolgokat elég mélyen. Tehát nem erről van szó, hogy biblióra, hogy ott a nagy plénum előtt kitárolod a szennyes ruhádat. Tehát egy kis csoporthoz, 8-10-12-en vannak, és rendszeresen jöttök össze. Hányan tartozok ilyen helyhez? Magasan légy szíves, tegyetek fel a kezeteket. Jó. Tehát úgy néz ki, hogy kicsivel több, mint a fele. Na, az nagyon jó. Örülök neki. Lehet, hogy ez a gondolat egy közösséghez tartozni, lehet, hogy ez egy kicsit furcsa valakinek. Tartottam ezt az előadást nem régóta, és voltak emberek, akik nem is tudták megközelíteni egy témához, nem is tudták, hogy miről beszélek, hogy kis közösség, miről van szó, miért van szükség egy kis csoportra. Ismeritek Dietrich Bonhoeffer, ugye egy másik világháborúban evangélikus lelkész volt, és végülis Hitler megölte a Bonhoeffer, mártír halál úgy halt meg, és neki van egy nagyon jó könyv, amit ő írt a börtönben, az a neve, hogy a Szentek Közösség, ez le van fordítva magyarra, nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet, nagyon jó, és neki van egy mondat, hogy vigyázzál, ha nem szeretsz közösségben lenni, és inkább egyedül lenni. Ugye? Sok keresztények, csak én és az Isten, az elég. Az Isten betölt minden szükségletemet. Vagy vigyázzal arra, ha nem szeretsz egyedül lenni, és csak mindig közösségben. De nem tudom, hogy extrovert vagy introvert. Én hajlok, hogy introvert vagyok. Én szeretek elvonulni, és Istennel lenni, és gondolkozni. Hú. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretek az emberekkel lenni is. Csak ha napokon keresztül emberek közt vagyok, akkor én lefáradok. Nagyon-nagyon fárasztó nekem. Tehát a kérdés az, hogy extrovert vagy introvert, az, hogy végülis mi az, ami feltölt téged? Mitől leszel erősebb? És végülis én az energiámat én szerezem, amikor egyedül vagyok Istennel. Valahogy én ott megnyugszik az én lelkem. Az én feleségem, ő más, ő extrovert. Ő feltöltődik, amikor ő emberek közt van. És minél több ember, minél jó érzi magát. És minél több időre. Harmadik napon én már kiborolok, hogy... Tehát, kell az egyensúly. Kell az egyensúly az életünkben. Hogy szükségünk, hogy elvonulunk és egyedül legyünk. De szükségünk van, mert Isten hívott minket egy közösségre. Mi a szövetség mondata? Ti vagytok az én népem, én vagyok a ti Istenek. Ti vagytok az én népem. Közösségre hívott minket Isten. Sose csak én és az Isten. Ez nem jelenik meg a Bibliában. Tehát, amiről fogunk beszélni, az, hogy a Biblia mit tanít minket a közösségről? Mik azok a bibliai pontok, azok az alappontok, amit nekünk le kell tenni, hogy a bizalom kinőjön? Fontos, hogy mi ilyen közösségben éljünk az életünket. Ugye? Mielőtt Krisztus visszatért az Atyához, János 13-ban, egy új parancsolat adott az ő tanítványainak. Új parancsolat adok nektek, hogy szeressetek egymást. És a világ így fogja tudni, hogy ti vagytok az én tanítványaim, mert szeretek egymást. Ez a fő pecsét a keresztényeknek, a szeretet. Ez a fő pecsét. És Krisztus adja azt a lehetőséget a világnak. Tessék megítélni az én népemet. Mit látok? Van szeretet köztük? Mert ha nincs szeretet, nem biztos, hogy ez az én tanítványaim. Tehát ezt az új parancsolat nagyon-nagyon komolyan kell, hogy vegyük. A világ mit mondanak rólunk? Ez nem volt egy könnyű parancsolat teljesíteni a tanítványaiknak, ugye? Hogy szeressetek egymást. Jézus kihez beszélt? Milyenek voltak ezek a tanítványok? Máté, vámszedő, és Simon egy zelot. Simon, mint egy zelot, utálta az államot, ugye? Akart fegyverrel fellázani az állam ellen. Máté képviselt a korrupt államot, ugye? De neki kellett szeretni egymást. És többi tanítványoknak a személyisége se volt biztos könnyű. Péter a személyisége például. De ő nekik mondta, hogy szeressetek egymást. De most, ez a egymással való szeretet, barátság, közösség, mindegy, hogy milyen szót használok, de az első pillér, az első gondolat az az őszinteség. Az őszinteség. Szeretnék mondani öt dolog, amire fontos, hogy jól működjön a kapcsolatok. Az őszinteséget meg kell tanulni. Efézus 4.25-öt kérem, Levente, légy szíves, olvasd föl nekünk. Efézus 4.25-öt. Tehát szóljatok egymásnak az igazságot, mert testvérek vagytok. Tehát az őszinteséget a minden rendben van helyett. Vagy a győzelmes keresztény élet helyett, ugye? Hogy vagy? Nálam minden csúcs. Én már olyan megszent életet élek, hogy hát ennél jobb nem lehet, ugye? Minden nálunk teljesen rendben van. De próbáljunk egy kis őszinteséget. Na most, tehát ne hazudjunk egymásnak, elmondjuk, hogy mi van velem. Tehát itt a magyar ember nagy előnyben van. A magyar ember, azt tapasztaltam, hogy nagyon őszinte. Inkább a amerikai ember tud felszínes lenni, és elmondani, hogy nálam minden van. De Amerika, a magyar ember, beszélsz vele, és már 2 vagy 3 perc múlva már benne vagy az ő életében, hogy mi van vele. Komolyan, szuper. És azt tudom mondani, hogy amikor jöttem, mint egyetemista, 89-ben, és egész nyáron töltöttünk a Balatonon, beszéltük egyetemistákkal, és egy amerikai csoporttal jöttünk, amerikaiak nagyon-nagyon szerették a magyarokat. Miért? Mindig hazamentek, és meséltek a többi egyetemistákkal. Annyira jó volt ezen a nyáron dolgozni, mint misszionáros a Balatonon, mert tudtunk beszélni 2 vagy 3 órát magyarokkal. Egész este töltöttünk egymással, és csak beszéltünk. Amerikában az emberek rohannak, sokszor nincsen idejük csak beszélni. De magyar ember értékeli az őszinte való beszélgetést is. Én is emlékszem, hogy többször csak egész este tudtunk beszélni másokkal, és most is azt tapasztalom. Tehát a kis csoportnak a lényege, az egyik lényege az őszintességet, amikor elmondjuk egymásnak a bűneinket, elmondjuk egymásnak a mi nehézségeinket, az örömeinket, a terhek, a problémák. Kicsit levetkezünk. És ez sokszor nehéz egy lelkésznek, ugye? Mert az emberek felmagasztalják egy tiszteletes úr. És nem is akarják, hogy a tiszteletes úr annyira őszinte lenne, mert azt nem bírják, bírnának. Mert ő a tiszteletes úr. Tehát nem biztos, ha egy csoport jól fog működni, hogy egy lelkésznek kellene ezt levezetni. Szükségünk van laikus emberekre, mert az őszinteség, hogy mennyire őszinte lesz az a csapat, teljesen a vezetőn múlik. A vezetődnek kell először őszinte lenni, és majd a többiek veszik a lapot, és ők is fognak követni őt, mint példakép. Ha ő ilyen őszinte tud lenni, ő is tud beszámolni az ő problémáiról, akkor majd én is merem elmondani. A vezetőn múlik, hogy mennyire őszinte lesz az a csapat. Oké, tehát őszinteség. Második pont az elfogadás. Az elfogadás az ítélkezés helyett. Az elfogadás az ítélkezés helyett. János 9.1, és azt fölteszem egy kérdés nektek, amikor de látsz valakit, vagy de hallasz valakiről, vagy valakitől, hogy probléma van az életében. Gondok vannak. Mi az első reakciód? Komolyan. Mit szoktál gondolkozni? Nem sokszor az, amit először ugrik be, hogy mi az, amit az illető elrontott? Mi az, amit ő milyen hibát követett el? Sokszor úgy gondolkozok, mint a Jézus tanítványai, vagy a Jób barátai. János 9.1, ott van egy vakember, és tanítványok kérdeznek Krisztustól, légy szíves Levente, tehát ezek a tanítványok mit csinálták? Megítélték az embert. Vak, ő milyen bűnt követett el? Ugyanazt mondták a Jób barátai, amikor látták Jób az ő problémával. Jób, vald meg a bűnödet. Az Isten egy igazságos Isten. De bajban vagy? Azért vagy bajban, mert Isten megítélt téged jogosan, igazságosan. És sokszor látjuk az embert, mint felelős az ő saját életére. Azért van baj az életedben, mert te felelős vagy az életedről, és te elrontottál valamit. Ítéljük mások felett. Az ítélkezés helyett próbáljunk felfogni a másik embert, nem csak, mintha ő felelős az ő saját életére, inkább próbáljunk feldolgozni, hogy lehet, hogy ez egy áldozat. Ez egy bűnben esett világ, és lehet, hogy rengeteg ember bűn követte ellene. Értitek? Inkább az irgalomra kellene tenni a hangsúlyt, mint az ítélkezés. Közelíteni az emberhez, hogy mit csinálták veled. Tehát gyakorolni kell az irgalmat és a kegyelem. Van egy barátom Amerikában, az ő neve Karen. Cindy és a Karen nagyon jó barátok, és a Karen az olyan néni, hogy amikor problémád van, csak akarsz felhívni a Karen, mert ő mindig tud vigasztalni másokat. Nagyon-nagyon kedves. A Karen sokszor egy kicsit extrém tud lenni az ő irgalmával. Emlékszem, hogy beszéltem vele egy nem régóta, és beszéltem sok-sok mindenről, és valahogy a témában feljött a téma a homoszexualitások. És mondtam, hát ezek az homoszexualitások, és biztos volt egy kis ítélet az én hangomban. És a Karen az volt az első szó, hogy azok az emberek olyan kedvesek, nagyon tudnak szeretni, és úgy szenvednek az ő bűnéktől. És akkor ment a beszélgetés egy kicsit tovább, és valahogy kezdtünk beszélni gazdag emberekről. Biztos én is kicsit kezdtem megítélni őket, hát ezek gazdag emberek. És rögtön már, hát azok a gazdag emberek úgy szenvedek azt a sok pénztől. Nem igaz. Bárkiről lehet beszélni, ő mindig a kegyelem, irgalom oldalt látta, hogy ez az ember szenved, ez valaki mások a bűnétől. Kell egyensúlyban tartani. Erről fogunk beszélni. De először legyen az elfogadás. Hogy elfogadom a másikat, úgy, ahogy van. Nem vagyok jobb a másik embernél. Hiszünk ezt? Mindannyiunk bűnös emberek vagyunk. Tehát az elfogadás azt jelenti, hogy először az irgalom és a kegyelem, nem az ítélet, és ahelyett, hogy kijelentem a választ az ő problémára. Tehát tegyünk fel, hogy kis közösségbe vagy, kis kör. Az első, a kis kör az őszinteség. Mindenki elkezdi mondani az ő problémát. Akkor mit szokott történni? Minden kis csoportban van egy ügyes valaki. Majd én elmondom neki, hogy mi a jó választ. Majd én megoldom a te problémádat. Hogy legyek az első? Az emberek alig várják, majd én megoldom. Majd én megmutatom, hogy én mennyire bölcs vagyok. Ahelyett, hogy legyünk gyors a szólásra, mindenki legyen gyors a hallásra, mondja Jakab 1:19. Tehát sokszor történik egy kis csoportban, valaki elmondja az ő problémát. És az ő probléma, vagy az ő hamis gondolat, nem jól gondolkozik, ez egy keresztény kör, csak az igazságról tudunk itt beszélni, és mintha lecsapjunk az ő igazságtalanságot. Hogy az az igazságtalanság ne jelenjen meg ebben a kiskörben. Azaz le kell állítani minél gyorsabban. Elmondani az igazságot, mert az az én feladatom, mint csoportvezető. És ez egy nagyon rossz hozzáállás. Isten azt kér tőlünk, hogy lassítjuk le az egészet. Ne tegyünk egy raktapaszt az ő problémán. Mit akarunk így csinálni? Akarjunk, hogy ez a seb, ez a nagyon gázos helyzet, hogy az egészet följöjjön a felszínre. Merjük föltenni kérdéseket. Hogy látod ezt? Miért mondod ezt? És föltennék kérdéseket, hogy ő mer beszélni az ő problémát. És senki ne adjon választ. Az irgalommal, kegyelemmel közel legyünk a másikhoz. Most, ha valaki köztünk tanár, az iskola teremben, ha valaki föltesz egy rossz gondolat, vagy egy hamiságot egy tanárnak, gyorsan kell mondani az igazságot, és tovább menni. Mert nincs idő az osztályban. De egy kis csoport, ez nem osztályterem. Ez más. Le kell lassulni. És foglalkozni az emberekkel. És komolyan venni az ő problémákat. És kérdezni. És nem csak adni egy választ. Jó? Tehát az illető, neki tudnia kell, hogy igenis, el van fogadva, és szabad annak kell érezni magát. Tehát, elmondhatjuk az igazságot, de egyelőre még nem. Ugye? Mert próbáljuk építeni egy kör, ahol őszinteség van, és elfogadás. Ha ez a két alappillér van, akkor az a kör nagyon jól fog. Harmadik pont a közösségi illemtanhoz. Az, hogy először mondjuk az evangéliumot. Zsidókhez írt levele 4:16, légy szíves. Zsidókhez írt levele 4:16 levente. Tehát, mi a lényege itt? Ha te szenvedsz egy problémától, van valamit az életedből, és merted elmondani másoknak, akkor ott ülsz, és elég mesztelennek érzed magadat. A többiek mit fognak gondolni rólam? És a szégyen, a félelem és a bűntudat hatás alatt van az ember. És ilyenkor a csapat tud dönteni. Nem akarjuk, hogy az illető ebben a bűnben szenvedjen, és hogy változzon, és ha a csoport rányomja a szégyent, szégyell magadat. Miért csináltál azt? És kicsit vádoljunk a másikat, az az illető fog változni? Fog, mert a szégyennek van erő. A szégyen tud motiválni az embereket. De antibiblikus, semmi köze a Krisztusnak az evangéliumhoz. Az emberek igazán akkor változnak, amikor mi hirdetjük az evangéliumot nekik. És oda viszünk őket a kereszthez, hogy ők találkoznak a Krisztus megbocsájtással, az elfogadással, a szeretettel. Hogy találkoznak, hogy Krisztus nem vádol. Krisztus még mindig hűséges hozzád. Ne keseredjél el. Köszönöm, hogy elmondtad a problémát, a bűnédet. És tudom, hogy most szégyen alatt vagy. De Az az én dolgom, hogy hirdessem neked az evangéliumot. Hányszor mondtam már itt, hogy hirdess magadnak az evangéliumot. Ugye? De most azt mondom, hogy ne csak magadnak, hirdess az evangéliumot másoknak, mert nekik is szükség van az evangéliumra. Olyan könnyen elcsüggednek az emberek, ugye? Mindenki elcsügged olyan könnyen. Mitől frissülünk föl? Megkönnyebbültem, mert elmondtam a bűnömet. Ez egy rész. Akkor könnyebbülünk el, amikor találkozunk Krisztus összeső kegyelmével. Tehát attól van egy szabad légkör, amikor a kis csoport mindenki fürdik az evangéliumban. Az a jó, amikor közösen a kereszthez mentünk, vittük a másikat. Tehát az emberek így változnak, mi is így változunk, amikor közösen elmondjuk a bajunk egymásnak, és ott a kereszt lábánál leteszünk, és mindenki elmegy onnan szabadon. Ez az igazi motiváció egy új életre. Tehát van valakinek egy probléma, megmondjuk a megoldást. Igen, de csak a végén, értitek? Először az őszinteség, az elfogadás, a kegyelem, és akkor jön Isten törvénye, hogy mi az, ami neked másképpen kellene csinálni. Lehet. De lehet, hogy a beszélgetés közben ő rájön, hogy mi az, ami neki kell csinálni, és neki nem is kellett kimondani. Értitek? Ez az igazi ilyen csoport lelki gondozás. Negyedik pont. Negyedik pillér az igazi közösségnek. A biztonság a pletyka helyett. Tehát a kiskörnek tudnia kell, hogy amit ott elhangzik, az emberek nem fogják továbbvinni és elmondani másoknak. Sátán felhasználja ezt, és így tud tönkretenni közösségeket. Tehát mindenki tudja, hogy amit elmondok másoknak az én igazi szívbeli problémájáról, az nem megy tovább, mert ugye vannak intim dolgok, miről beszélünk. Tehát, nem mondjuk ezt tovább másoknak, ima kérésben se. Ugye? Imádkozzatok, mert tudjátok, hogy mi van náluk. Tehát, csak úgy beszélünk valakiről, mintha ő ott lenne. Ugye? Mindig az legyen a fejünkben. Amit most mondok valaki másról, és elmondom valakinek, úgy beszéljek vele, mintha ott lenne Hötzel Gábor mellette. Jó? Tehát, mi most költöztünk Bietorbágyra, és először az életemben fogom tapasztalni ezt a kis falusi érzést, ugye? Hogy mindenki tud, hogy mi történik egymásnak az életében. És ott vagyok egy hete, és az emberek, úgy tudod, hogy mi van ebben a gyülekezet? Most egyenlőre nem vagyok kíváncsi. Inkább hagyd beszélek a lelkészel először. Mert így megy a plecska nagyon sokszor. És így tönkre teszünk egymást. Tehát itt nagyon-nagyon vigyázunk kell, és ha egy közösség erős lesz, akkor lesz erős, ha van ez a biztonsági érzete mindenkinek. Az ötödik és utolsó pont a tisztelet. A tisztelet. A tisztelet, ez egy nehéz téma. A két dologról szeretnék beszélni, hogy ez egy belső hozzáállás, ami megnyilvánul, amikor kezdünk beszélni másokkal. Jó? 1. Péter 3, 16. Vagy 15? 15. Tehát Péter felszólít minket, hogy amikor beszélsz hitetlenen vagy nem keresztényekkel, beszéljétek velük szeliden, és ez a károly félelemmel igazából úgy lenne lefordítva, hogy tisztelettel. Szelítséggel és tisztelettel. És a szelítség és a tisztelettel az alázatosság nagyon összekapcsolódik itt. Tehát, amikor beszélek egy másik emberrel, Hogy szoktad látni azt a másik illetőt? Mint bűnben esett ember? Vagy aki az Isten képmására van teremtve? Sokszor mi reformátusok, vagy bocsánat, én református vagyok, sokszor reformátusok, mi szoktunk a bűnről koncentrálni, és látni a másik embert, mint egy bűnben esett valaki. Mert ez egy bűnben esett világ. Ez igaz? Teljesen igaz. Ha én beszélek egy nihilista emberrel, ki vagyok akadva. Ez a világ, ez egy szörnyű világ. Értelmetlen az egész. Utálom az embereket. Ugye egy nihilista szemlélet. Értelmetlen az életem. Olyan sokszor csalódtam az emberekben. Igaza van? Mint egy keresztény, azt mondja, hogy igaza van. Következő nap lett, beszélsz egy kommunistával. Hú, mi emberek fogunk repülni. Egy tökéletes társadalmat fogunk csinálni. Úgy szeretem az embereket. Úgy bízok egymásban. Mi vagyunk a fény ennek a világnak. Igaza van? Igaza van. Isten két másra vagyunk teremtve. És bűnben esett emberek vagyunk. Mindegy kettő. Ez egy paradox. És az emberek nem látják a paradoxokat, mert csak a logikával gondolkoznak. És a nihilista nem tudja felfogni a humanista, és a humanista nem tudja felfogni a nihilista. De mi keresztények azt mondjuk, minden kettő igaz. Az a kérdés, hogy te hogy látod az embereket? Főleg, mint egy bűnben esett ember, vagy főleg az, aki Isten kép mására van teremtve? Mint egy egyéni darab. Mint egy óperé. Hogy a Hölcsel Gáborból csak egy van, hál' Isten, hogy csak egy van bele. Nem kell több. Te akartál előre ülni. De hát, ugye, fogjunk fel a másik ember úgy, hogy tisztelem. Mert ő képviseli az Istent valahogy, ahogy senki mástől nem tudja képviselni az Istent. Tehát, ha látok egy hajléktalan ember, tartozok neki a tiszteletet? Igen. Látok egy korrupt politikus? Tartozok neki tiszteletet? Igen. Igen. Merjük ezt kimondani. Mert a tisztelet, a másik ember ezt nem érdemeli ki. A tisztelet az egy ajándék, amit én adom a másik embernek. És ha nincs tisztelet, azért nincs tisztelet, mert az emberek kivágták Istennek képből. Nem láttam téged, mint teremtmény, egy állat vagy. Tehát egy társadalom minél távolabb van az Istentől, minél kevesebb a tisztelet egymás iránt. Egy társadalom nem működik tisztelet nélkül, és ez csak Istentől jön. Tehát a tisztelet az úgy megnyilvánul a mi életünkben, hogy nem vádolom a másiknak a karakterét. Lehet, hogy nem értek egyet a másiknak a viselkedésre, mondjuk egy homoszexualitásnak vagy az ő életstílus. Az egy dolog, hogy én elfogadom őt. Tolerálom őt, mert a mai világban a tolerancia ez nagyon-nagyon fontos. De a tolerancia ez nem jelenti azt, hogy én egyet értek vele. Ugye? Elfogadom a másikat, de nem egyet értek vele. Nem csak bólintok, igen, az is egy jó életstílus, igen, csinálhatsz, amit akarsz. Nem, mi azt mondjuk, hogy vannak objektív igazságok, és nem vádolom az ő karaktert, elfogadom, nem veszekszek vele, de vitázok vele. Ez a tisztelet. Nem kértem a levelet, hogy keresse meg ezt az igét, nem is kell. Második Timoteus 2, 24-25. A Biblia megtiltja, hogy egy keresztény ember veszekedne egy másikkal. Nem, nekem nem kell veszekedni. A tisztelet ott is megnyilvánul, hogy figyelek a másikra. Figyelek a másikra, amikor ő beszél. Lehet, hogy sok igazságot fog mondani. Nem tudom, hogy te konzervatív vagy liberális, abszolút mindegy. A liberálisoknak sok igazsága van. Egy nihilista ember sok igazsága van. Egy konzervatív, egy humanista sok igazsága van. Sokszor emberek rendelkeznek, rengeteg igazság van, de sokszor csak rész igazságokkal. És vigyázzunk, ha reagálunk ezek a rész igazságokról, mert akkor mi is fogunk eltévedni. Tehát amikor beszélsz valakivel, lehet, hogy ő, amit ő csinál, ő jónak tartja, és azért csinálja ezt. És van egy bizonyos igazság. Figyeljünk a másikra. És a másik dolog a tiszteletre úgy nyilvánul meg a tisztelet az életünkben, hogy amikor te beszélsz valakivel, szoktad észrevenni a másiknak a jó tulajdonságai? Szoktad észrevenni és kifejezni? Vagy annyira foglalkozol magaddal, hogy nem vagy szabad annyira, hogy tudsz mást embert látni? Az igazi szabad ember, az alázatos ember, a szabad ember, aki tiszteli a másikat, észreveszik a jó dolgok a másikban, és ki is fejezi. Erre van szükségünk, erre nagyon nagy szükségünk van. Hogy merjük tisztelettel közeledni a másik emberhez. Oké. Na most mielőtt tovább menjünk, hogy hol lehet ezek a közösségi alapokat gyakorolni, van valakinek egy kérdése erről az öt pontról, amit itt felsoroltam. Ugye volt az első, az őszinteség, az elfogadás, az evangéliumot hirdessük, a biztonság és a tisztelet. Ezek a social virtues, amire rá lehet építeni egy egész társadalom. Van valakinek kérdése bármelyik pontról? Igen, Márti. Tehát ő is tudja, hogy nem jó. Nem tudja nemet mondani? Ja, igen. Hát, ilyenkor tudnánk úgy hirdetni az evangéliumot, hogy például Galatai 5.1, vagy Pál ott írja, hogy Krisztus szabadít titeket, tehát maradjatok szabad. Múlt időben teszi ezt a szabadságot, hogy te szabad vagy Krisztusban. Neked nem kell, neked nem muszáj hallgatni a te bűnédre, mert szabad vagy Krisztusban. Nem vagy rabszolga a te bűnédnek, a bűnnek nincs hatalom fölötted, de a bűn van jelenlét a te életedben. Ugye nem ez a győzelmes keresztény élet, amiről beszélünk, mert nem létezik győzelmes keresztény élet, de mi szabadok vagyunk. Tehát az illető egy kifogás mond, hogy én nem tudok ellene mondani. Nem akar képutató lenni. Hogy ő inkább vállalja azt, hogy bűnös ember vagyok, és inkább nyíltan házasságtörésben élek, és de bűn. Nem akarok, de bűn, igen. Valaki másképpen gondolja. Így ennyit mondanék itt, hogy mert ez egy kicsit hosszú téma lenne, hogy mi belemennek ebbe, de igenis, meg kell mondani, hogy én abszolút nem értek ezzel egyet, a Biblia is nem ért ezzel egyet. Tudják, hogy szeretlek, de ez a lépés, amit fogsz most tenni, lehet, hogy úgy gondolod, hogy jó lesz nekünk, de ha Isten áldása nincs rajta, és nincs rajta, mert az Isten akaratán kívül teszitek, nem lesz jó nektek távolra. Tehát csinálhatod, amit akarsz, de nem leszel boldog tőle, és amikor szükséged van valakinek a vállán sírni, itt leszek. De én nem támogatom, nem ajánlom, és ellene vagyok, de szeretlek, és bármikor hát én elmondanám a Galatai 5.1-et, persze, az az evangélium. Neki nem kell. valaki másnak van egy kérdése az öt pontokról, elfogadás, őszinteség. Oké, akkor menjünk tovább, hogy hol lehet ezeket gyakorolni. Tehát minden ember többféle csoporthoz kellene tartoznia. Tehát a legfontosabb csapat, a csoport az a család. Mert itt tanulunk ezek az öt közösségi illemtán a szüleinktől. Ha otthon van elfogadás, őszintesség, az evangélium hangulat, akkor az ember ezt az alatt fog felnőni, és ezt be fogja vinni a társadalomban. De hát a család azért nagyon fontos, hogy erős családok legyenek, mert itt tanulunk meg ezeket. Ha valaki nem tanulta otthon, akkor az egész életen keresztül kell tanulni ezt családon kívül. De a legjobb hely az a család, amit az Isten elhelyezte a társadalomban. Ott tanuljunk meg. De ahogy már többször mondtam, hogy a család az nem szabad, hogy erősebb legyen, mint mondjuk a gyülekezet. Hogy az legyen az egyetlen hely az életünkben, ahol közösségi életet éljünk. Az nagyon nem jó. Oké, másik. A gyülekezet. Az legyen a második kör, ahol gyakoroljunk ezeket, tanuljunk őket. Tehát, az Isten tiszteleten kívül Isten hív mindannyiunkat, hogy tartozunk egy kis csoporthoz. Kicsit később fogunk olvasni az Apcsal 2-47, azon fogunk befejezni. Az első keresztények házról házra jöttek össze, kis csoportokban. Aki jár a Golgotában, ott vannak házi csoportok, ha jól tudom. És nagyon jól működnek. Tehát, a bízalom ott jelenik meg, egy gyülekezetben, amikor kis csoportok vannak. Most az én életemben kis csoportban voltam a Péterrel, más házaspárokkal, és mi kétszer egy hónapban összejöttünk családostól az Alpincében, a Nagyvárad téren, és a gyerekek elvonultak egy másik teremben, és mi együtt maradtunk, és egész estét töltöttük egymással. És ez két éven keresztül ment, és ott alakultak nagyon jó, mély barátság. És azok az alkalmak, gyakoroltunk ezek az öt pontok, és nagyon-nagyon jó volt látni ezt az őszinteség, ezt az elfogadást. És amikor megvettünk egy telket Bíatorbágyon, felsoroltam 16 plusz dolgot, hogy miért kellene kiköltözni Bíatorbágyon, és egy új életet kezdeni, és egy dolgot tartott vissza. Ez a házaspári kör. Oda próbáltam egyensúlyozni, még az, ami fontosabb, és nagyon sokáig szenvedtem. Mert egy baráti kör az egy értékes valami. Annyira érdekes. De úgy is fogsz kiköltözni. István. Igen. Nagyon jó. Igen, bocsánat, a kör az fog folytatni, legalább reménnyel vagyunk, hogy fog folytatni, majd jövő hónap beszámolunk, hogy mi lett vele. De nehéz kérdés, és most nem mennék bele, csak én akartam, hogy hamarabb is elkezdődjön ez a csoport, de... Igen. Most egy másik hely, ahol a bízalom megjelenik egy gyülekezetben, nem csak a kis körökben és az egymással való kapcsolatokban. Másik egy. A gyülekezetnek a struktúrájában. Okay. A bízalom úgy jelenik meg, hogy van egy vezetőség gárda gyülekezetnek, és ők próbálják minél lejjebb venni a felelősség érzetet. Hogy minél több laikus embernek kiadni azt a feladatot, hogy vezessen egy kis kört. Vagy valamilyen munkában részesüljen. És minél lejjebb tudják vinni a felelősségérzetet, azt a jel adják a vezetők, a laikusoknak, hogy mi bízunk a te munkádban. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy vezess egy házaspári kört. Elmondják, hogy mit kell csinálni, de nem fogom mondani neked, hogy az hogy kell csinálni. Érzitek? Különbség van. Ha azt mondom, hogy mit és hogy, de csak egy rabszolga vagy. De csak egy beosztott vagy. Nálunk van a hatalom. Majd mi kiosztunk, hogy ki mit fog csinálni, és hogyan. Tehát azok a cégek, amit egy idő után bezárják az ajtót, és mert nincsen növekedés, van egy centrális figura, és körül van véve munkásokkal. És amikor egy munkásnak van egy probléma, kihez fordul? A főnökhoz. Mert ő egy ilyen egyéni valaki a vállalkozóban, és nem tud kreatíven gondolkozni magának, hogy megoldja a problémát, fordul a főnökhöz, mondja, főnök, majd megmondja neki, hogy mit kell csinálni. Ezek a cégek tönkre mennek. De azok a cégek növekednek, amikor nincsen központi figura, vagy lehet, hogy van, de csoportokkal van, körül van véve, és a csoportok, az emberek egymásban bíznak. És tudnak kreatív lenni. Rá fel vannak ruházva felelősségérzettel. Tudnak dönteni. Amikor problémák jönnek, egymáshoz fordulnak, és nem a főnökhez fordulnak. És ezek a csoportok tudnak felmutatni. Hé, nézd, hogy mit csináltunk. És a csoport tagok észreveszik, rájönnek, hogy mi fontos emberek vagyunk itt ebben a gyülekezethez. Gyülekezetben. Értitek? A bízalom ott nyilvánul meg, hogy a lelkész kiadja a kezéből ezek a fontos szerepeket. És lejjebb, 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 minél lejjebb viszi a felelősségérzetet. És nem akar mindent ő csinálni. Budapesten ez a város olyan hideg, hogy az emberek keresnek közösséget. És nem véletlen, hogy Golgota gyülekezet szaporodik. Azt hallottam nemrég, hogy 170-en vannak a kórusban. 170 ember a kórusban! 170 ember a kórusban! Többi gyülekezetek? Hol van a közösség? Az emberek a világban nincs közösség Krisztus nélkül. Van egy elhidegült világ, ahol az emberek beszegszenek és magányosak. És néha itt és ott két ember össze tud jönni és barátok. A közösség az csak a gyülekezetben van. A közösség a só és a fény és egy menedék. És az emberek szívesen mennének, ahol közösség van, mondja Jézus János 13-ban. Ítéljétek meg az én népemet, mit látotok? Szeretet? Ez a fő pecsét. A gyülekezetnek kellene lenni, ahol sok-sok kis közösségek vannak. Sok ember vezeti ezek a kis közösségek. Annélkül megígérem, hogy azok a gyülekezetek, ahol nincs kis közösség, és ezt mondom hangosan, és egyértelműen azok ki fognak halni. Mert Budapesten nincs szükség olyan gyülekezet. Minden gyülekezetnek szükség van kis csoportra. Harmadik. Hol lehet ezt gyakorolni? A szomszédok, a szomszédokkal, vagy a faluban, hogy jöjjenek össze egymással, vagy a társasházban összejönni. Az angol nyelvben az a szó van, hogy community. A magyar szóban csak van közösség. Nem tudom, hogy van egy másik szó erre. De az angol nyelven van a fellowship és a community, és nem ugyanaz. Az angol szóban itt egy kicsit gazdagabb, mert lehet beszélni friendship, barátokról. És az más, mint a közösség, és az a más, mint a community. Tehát különböző rétegekben vannak az emberek az életünkben. De például a szomszédokkal találkozni, csinálnak kérdőveget országokban. Az elmúlt évben tudtál tölteni egy estét a szomszéddal többet, mint egyszer az elmúlt évben. Lehet, hogy vannak emberek, akik rengeteg időt töltnek a szomszédokkal. Lehet, hogy vannak emberek, akik nem is ismerik a szomszédokat. Vannak nagy különbségek itt. Amikor kimentünk Amerikában, ahol éppen mi laktunk, az volt a legnehezebb dolog a tűnének, hogy nem ismertük a szomszédunkat, de egyáltalán vannak negyedek Amerikában, hogy az ember hazajön kocsival, beparkol a garázsban, és nem is látod őt. És reggel kijön a garázsból. Csak ki az? És sose felejtjük el, hogy egyszer nem kocsival jött haza, de egy mentőautó jött, mert meghalt a szomszéd. És akkor kérdezték egymást, hogy hívták? De szörnyű. De vannak olyan helyek Amerikában is, ahol mondjuk július 4 van, mint augusztus 20. Lezárják azt az utcát, kocsik nem jöhetnek, és az összes gyerekek ott játszanak, és grilleznek, és egész nap töltenek egymással. Mert fontos a community. Fontos a szomszéd. És Amerika azért lett erős az 50-60 évesekben, az elmúlt 30-40 éves ez kezd eltűnni. Ez a community. Az emberek ismertek egymást. Amíg 200 000 szülői szervezetek vannak az iskolákban. 200 000 szülői szervezet. Az emberek összefognak. Tehát, ha ez megtörténjen, valakinek ezt meg kell szervezni, valaki ezt le kell vezetni, valaki ezt meg kell hívni a másikat vacsorára. Ugye? Ezek fontos dolgok. Sokszor nem veszünk a fáradtságot, hogy majd én veszem fel a kagylót, és majd a feleségem fogja készíteni, és majd együtt jöjjünk össze, és csináljuk meg valamit a társasházban. Mi ezt próbáltuk a társasházban, többször meghívtuk a Justi néni, vagy a Mimó, vagy a Sándor, és a Gabi, ezek a nyugdíjas, aranyos emberek a társasházban. Többször próbáltuk megívni őket, és összejöttünk. Együtt voltunk is. Nagyon szép esték. Ő rajtuk a kívül nem annyira jól sikerült, de igyekeznünk kell. Tehát most nem kicsit kiléptünk ugye keresztény közösségből, és belépünk a világban, hogy a világ is látja, és a Biblia rengeteget beszél erről, hogy milyen a hospitality, mi lenne a hospitality angolul, magyarul. Vendégszerető, igen. Ha akarsz presbiter lenni gyülekezetnek, az az egyik feltétel, hogy vendégszerető. Igen, a Biblia nagyon fontosnak tartja ezt. A negyedik hely, ahol ezt lehet gyakorolni, szakmai körökben. Szakmai körökben. Tehát összejönni másokkal, akik ugyanabban a szakmában vannak. Pedagógusok, ügyvédek, közgazdászok, vállalkozók. Miért? Miért kellene összejönni? Mert szükségünk van egymásra. Szükség lenne, hogy keresztény pedagógusok összejönnének, és kicsit tudnának panaszkodni egymásnak, hogy én ezzel, ettől szenvedek. De nem vagy egyedül. Mások is szenvednek ettől, és te hogy oldottad meg, vagy mi történt nálad? És tudnak egymás kreativitást adni, és egymást segíteni, bátorítani, sőt egymásért imádkozni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen körök létrejöjjenek. Tehát szükségünk van, hogy keresztények tanuljunk meg egymástól, hogy mit jelent integrálni a mi hitünket a mi szakmában. Többen mondanak Amerikáról, hogy tudjunk, hogy sok-sok keresztény van Amerikában, de úgy tűnik, mint egy nagyon pogány ország. Mind a kettő igaz. És mondják, hogy a legnagyobb probléma Amerikában az, hogy rengeteg keresztény van, és rengeteg ügyvéd, orvosok, pedagógusok vannak, de nagyon kevés az az ember, aki keresztény ügyvéd, vagy keresztény orvos, vagy keresztény pedagógus, mert nem tudja bevonni az ő hitét az ő szakmába, nem tudja integrálni. És ez a legnagyobb szükség most Amerikában, hogy keresztények összefogjanak és tanulják integrálni az ő hitüket az ő tantárgyban, amit éppen tanít, a biológia, vagy az irodalom, vagy a történet. Szükség van, hogy egymástól tanulunk. Mert a te munkahelyed, mint pedagógus, ügyvéd, az a te fő terület, ahol az Isten szeretne látni téged, hogy szolgáljál az Istent. És az a hely, az olyan szent, mint egy lelkésznek a munkahely. Mert nincs különbség a szakrális és a profán területektől. Sokszor azt mondja, hát a gyülekezet és a család az a szakrális, és a többi helye tartozik a világhoz. Nem így van. Minden terület tartozik Istenhez. És a sátán szeretne uralkodni a pedagógiai ügyvédi világokban. De Isten arra hív minket, mint keresztények, hogy vonuljunk be, és a te munkahelyed úgy tekints, hogy ez a hely, ahol Isten hívott engem, hogy az Isten országa itt terjedjen, és hogy én itt szolgáljam az Istent. Annak kell sok-sok bátorságot. Sokkal több bátorságot, mint egy lelkésznek a munkahelyén. Az igazi szolgálat nem történik a négy falak közt, vasárnap reggel, az igazi szolgálat történik hétfőtől péntekig a munkahelyen. És azért szükség van keresztényeknek, hogy fogjanak össze. Az az én nagy álmom, hogy Magyarországon legyenek keresztény pedagógiai körök. Orvosok, ügyvédek, vállalkozók. És amikor az én előadásom után, amikor szét fogunk osztani titeket, le fogtok ülni asztalokhoz, most meg kiveszünk az asztalokat, és úgy fogunk felosztani titeket, hogy pedagógus és szakma szerint. Mert az az én álmom, hogy ezek a keresztény pedagógusok együtt összejönnének, és kezdenek beszélni az életükről, és élvezik, és kezdenek egymást segíteni. És hát ha egyszer összefognák és csinálni egy keresztény iskolát, így előre megy egy társadalom, amikor a keresztények összefognak, és csak mi tudjuk igazából összefogni. Szükségünk van. De jó lenne, hogy keresztény orvosok összefognának, és nem csak egymást bátorítani, de csinálni egy keresztény kórházat. Az lenne az igazi, izgalmas. És akkor jönnének a nagy változások. Tehát én nagyon-nagyon remélem, hogy lesz nekünk hamar egy weboldal, a Szabadszombat Filmklub, Bibliaiskola, és körül vannak véve ilyen csoportok, amit egyszer egy hónapban találkoznak. Keresztény pedagógusok, stb. Stb. És egyszer a hónapban tudnak összejönni. És lehet, hogy 2 év múlva, 5 év múlva annyira szuperül terjed, hogy most már vannak keresztény ovó nénik. Keresztény általános iskola tanárok, pedagógus, középiskolás, és szétmennek, és van lesz 3 vagy 4 csoport belőle. És akkor 10 év múlva egy iskola lesz belőle. Merjük álmodni, mert ez az Isten módja, hogy terjedjen az ő országot, és hogy meggyógyuljon egy egész ország. Másik kis körök kellene lenni férfi és női körök. Alkalmak, ahol van tanítás férfiaknak, vagy tanítás nőknek, és olyan alkalmak, ahol csak 5 férfi összejön, vagy 5 nő összejön, és imádkoznak, és az történik a Nagyvárad téren. És annak nagyon-nagyon örülök, hogy összejönnek a lányok, és imádkoznak egymásért, hogy Isten dolgozzon, munkálkodjon itt ezen az országon. Memphisben van egy jó barátom, és ezt meséli nekem, és remélem, hogy össze fogunk hozni ilyen kör itt Budapesten, vagy Bétorbágyon, majd meglátjuk, hogy ez hogy. De Memphisben van 5 férfi, aki házasok. És leülnek, egyszer egy héten, vagy minden 2 hét, és leülnek, és nincs férfi duma. Látod a sport, vagy jó nyakkendő, vagy mit tudom én, leülnek, és beszélnek. És az egyik kezd. És elmesél nagyon intim dolgokról, az ő gondolkodásról, a szexuális téren. Mert a pornografia tud tönkretenni egy ember belülről, és tud tönkretenni egy házasságot. És mielőtt van házasságtörés, megelőzik azt. Férfi köszönjük, és elmesélnek minden. Tiszta lappal kezdik a napot. És tudják, hogy jövő héten be kell számolnom. És elmesélem, hogy milyen gondolkodás vannak az én fejemben. Nagyon fontos, hogy keresztény férfiak komolyan veszik ezt. 6. terület, ilyen klubok kellene lenni, mint a filmklub. Cserkészek, vagy könyvklubok, vagy sportklubok, ahol keresztények még be tudunk vonulni, mint só és fény. Vagy a filmklubban, ahol tudunk közösen gondolkozni, közösen beszélni egymással. Nem akarok többet erről beszélni, azt mondom, hogy egyértelmű, hogy ezek a helyek nagyon fontosak, hogy legyen igazi közösség. És a hetedik, és mindjárt befejezem, ezek a mentor kapcsolatok. Mentor kapcsolat, nem is tudom a magyar neve ennek, de hogy egy idősebb valaki foglalkozik egy fiatalabb valakivel. Memphisben van egy gyülekezet, aki szponzorálja az egészet. Egyszer egy hónapban van 100 férfi. A városban 50 nagyon sikeres, idősebb vállalkozó. És 50 fiatalabb férfiak, akik befejezték az egyetemet. Egyszer egy hónapban hallnak egy előadást, egy férfi témáról, és egyszer egy hónapban ez a fiatalabb találkozik az idősebbel. És beszéltem Melindával az alkalom előtt, hogy neked volt egy idősebb valaki az életedben, aki az iskolában, aki mintha ő ment előtted. És ő megmutatta neked az utat. Szükségünk van a fiataloknak erre? Nagyon nagy szükség van. Ki az, aki foglalkozik velünk? Tudjuk, hogy mi vár ránk, mint pedagógus? Fogalmunk nincs. És ezek a mentor kapcsolatok a keresztények Amerikában nagyon, nagyon komolyan veszik. Nem csak vállalkozók, minden területen fontos, hogy összejöjjünk az idősebbekkel, a fiatalokkal. Tehát, Apcsak 2:42-47. Így lehet élni az életünket igazi barátságban, igazi közösségben. És mindenki nagyon jól tudja, hogy ha mi életünk tele van gazdag kapcsolatokkal, akkor mi jól érzünk magunkat. Isten úgy teremtett minket. Apcsak 2:42-47. Itt megvalósult a nagy parancs, az új parancsolat. Szeressetek egymást! Az első keresztényeknek ez megvalósult. Hogy nézett ki? Apcsak 2. Légy szíves, levette. Köszönöm. Tehát mi történt az első keresztényekkel? Házról-házról összejöttek, igazi közösségben éltek az életüket, és mit látott a világ? Az nagyon kedves volt számukra, és Isten adta a szaporodás. Tehát az igazi közösség és az Isten országának a szaporodás az nem két különböző dolog. Fogunk szaporodni, ha igazi közösségben élünk. Szaporodunk. Vonzó a mi életünket a világi embereknek? Mit gondolnak rólunk? Hát, aki jár templomba, azok az emberek ilyen szégyentelve, bűnösnek érzik magukat, és azért vannak ott, mert rosszul érzik magukat. Nekünk kell mutatni a világnak, hogy itt van az igazi közösség, itt van az igazi szabadság, az evangéliumban, az egymással való kapcsolatokban. Az emberek figyelnek minket, ugye? Nagyon figyelnek minket. Most hogyan figyelnek minket? Mit fognak látni, amikor én egy kis körben találkozok a másik keresztények négy fal közt? Bekukucskálnak? Mi van ott? Hogy fognak látni minket? Sokféleképpen, ugye? Mondok először egy rossz példát, hogy fognak minket látni. Hallottam nemrég ott egy prédikációban, hogy a lelkész felemelte őt, mint példakép, hogy volt egy férfi, aki a két lábát levágták. És bekerült a kórházba. És senki nem jött látogatni őt. És a ápolónő megkérdezte tőle, hogy nincsen látogataid. Mi van veled? És mit mondott az illető? Hát, dehogy nincs látogataim. Nekem van egy állandó látogataim. Itt van az Úr Jézus Krisztus mellettem állandóan. Ez egy jó példa. Gondolkozunk ezen kicsit. Ha te lennél egy ápolónő, és itt van egy ember, és nem jön senki hozzá, ez az ember egy sziget. Ez az ember nem éli az ő életet kapcsolatokban. Mi van vele? Nem, nekem én nagyon jó vagyok. Én a Krisztussal élem az életemet. Nem így működik a kereszténység. Krisztus hívott minket egymáshoz és magához. Értitek? Ha ott lettek volna sok-sok keresztény az ő ágya mellett, és imádkoznak érte, és ott van élet, akkor az egy bizonságtétel, hogy ők a Krisztusnak a tanítványai, nézd meg, hogy hogyan szeretnek egymást. Tehát amikor nehézségek van az életünkben, és kikerülnek a világban, nem a négy fal közt, vagy a négy fal közt menjünk ki, az emberek fognak figyelni. Élök az életünket közösségben, vagy én magányos emberek vagyok. Milyen viszonyunk egymáshoz? Másképpen, mint a világ, vagy ugyanaz, mint a világ? Egy pár jó példát mondjuk akkor. Ma Laca szokott lenni köztük, de nem, nincs így, mert ő költözik. 20 ember megy hozzá segíteni költözni. Mi is fogunk költözni? Lehet felsorolni segíteni. Hogy értitek? Keresztények összefognak. Mi van ott? Nézzetek, nézzetek meg, hogy mennyien segítenek a Lacát költözni. Az egy szép. Az egy jó példa. Ugye, mert amikor Krisztus mondta, egy új parancsot adott nektek, mi volt új benne? János 13. Mielőtt kimondta ezt a parancsot, az előző versekben mit csinált az Úr Jézus Krisztus János 13-ban? Megmosta a tanítványnak a lábát. Az egy nagyon radikális dolog. Egy vezető úgy kiszolgálja a másik embert, aki körülötte van, igen. Segíteni egymást, szolgálni másokat. A világ ezt fogják látni. Azóta, hogy Bátorbágyán költöztünk, tegnap valaki felhívott minket, mit fogtok enni vacsora, vagy ebédre? Nem tudom, nem beszéltem. Hát figyelj, majd hozok vacsit nektek. Ez nagyon jó eset. Vagy valaki felhívott, figyelj, el kell mennem 2 órát, nem tudnátok vigyázni a gyermekeinkre. Gyere, hozd el a gyerekeket. És Bátorbágyán már ott vagyunk egy hete, de most már kezdjünk tapasztalni ezt a féle közösséget. Egymásra vigyázni, egymást segítenek állandóan. Vagy a költözésben, gyerekvigyázásban, vagy az egymás az ennivalóval. Múlt éven, amikor betöltöttem a 40. születésnapomat, akkor a Péterrel és a házaspárkör összejött. És nagyon jó érzés. Tudom, hogy hányan voltunk, de jó sokan voltunk. Kardos Andrásnak a lakásában, Ákos Csabán. Nagyon jó érzés volt. Igazi közösség életet tudtunk tapasztalni. Vagy amikor családok közösen mennek nyaralni. Vagy amikor családok összejönnek a bográcsát csinálni. Bátorbágyán egy család visszaköltöztek Németországból, ott voltak egy pár évig a Lajosék, Barta Lajosék, egy nagy nemzetközi banknál dolgozott, és visszaköltöztek egy 2 év után, és a keresztények összefogtak, és elmentek, és mondja, énekeltek a ház előtt. Nem szavaltak, de még mondjuk mások szó szerelmet csinálták, hogy Isten hozott titeket újra. Tehát ez milyen bizonságtétel lehet a másoknak, hogy ott van 20-30 ember, és énekelnek a házok előtt. Örülünk, hogy itt vagytok újra köztünk. Tehát, ha a keresztények ilyen közösségben tudunk tartozni, akkor nagyon kevés ember menne egy pszichiáterhez, egy lelkipontozóhoz. Larry Crabb, többen ismeritek őt, az elmúlt években ő kezd változni, hogyan kezeli az embereket, és egyre reformátusabb, és nekem nagyon tetszik, és én teljesen hiszem, amit ő mond, most mondom egy számot, abszolút nem fontos a száma, de ő azt mondja, hogy ha az emberek ilyen közösségben élnének az életüket, akkor 80% az embereknek nem lenne szükség elmenni egy lelki gondozóhoz. Ott történne az igazi gyógyulás a keresztényeknek. Én ebben teljesen sokan hívnak engem, sokan jönnek el hozzám beszélgetni, és nagyon örülök, amikor valaki eljön hozzám egy beszélgetésre, de sokszor azt tapasztalom, hogy 1, 2, 3, 4 alkalmat beszélek vele, de nagyon sokszor ugyanazt a tanácsot adok neki, hogy nincsen senkihez, aki tudná fordulni. Nincs senki az életedben, akivel tudnál csak leülni kettesben és egymásért imádkozni, hogy elosztani a problémát, és nagyon sokszor mondják, nincs senki. És úgy érzem, hogy sokszor vagyok egy pótbarát, hogy neked nincs szükségem rám, szükséged van közösségre. Én azt hiszem, hogy vannak emberek, akik nem tudnak meggyógyulni, lehet, hogy szükségük van antidepresszáns gyógyszerekre, mert valahogy, amikor az ember elmondja az evangéliumot, nem tudják felfogni, nem tudják feldolgozni, nem tudnak bízni Istenben. Az biztos, hogy ez így van. És szükségük van pszichiáterekre, lelki gondozókra, de minden gyülekezet kellene lenni tele emberekkel, akik ki vannak képezve a lelki gondozásra, és vezetnének kis csoportokat. És ott történne meg az igazi gyógyulás. Tehát, mit akarok ma mondani? Én abban hiszek, hogy az igazi kereszténység, a közösség gyógyulás hoz az egyház fog szaporodni, mint abcselben, és az egész társadalomra tudhatni. Ne legyünk túl pozitívok, hogy itt a mennyországot lehozunk Magyarországra, de ne legyünk túl pessimisták. Ez az út, ez a kijelölt út. És Isten hívott az ő népét, ez az út. Tehát ezzel befejeztem, szeretnék felsorolni néhány kérdést, és akkor lesz nekünk ilyen 1 óra 15 perc, hogy tudtok ezt megbeszélni egy kis csoportban. Tehát lesz egy kis szünet, egy 20 perc szünet, és akkor felállítjuk az asztalokat, és akkor tudjátok ezeket megbeszélni. Kérdések így hangzanak el, hogy kis csoporthoz tartozol, igen, nem, miért? Második kérdés az, hogy már tapasztaltál igazi közösséget. Milyen volt? Már tapasztaltál igazi közösséget, és milyen volt? Hogy nézett ki az 5 alap pillérek nálatok? Volt őszintiség, volt, hogy ezt elfogadták téged. Hol volt az igazi közösség? A harmadik kérdés az, hogy több bizalmat adsz, vagy kapsz? Hogy érzed azt? Te életedben bízol az emberekben, bíznak benned. A bizalom kérdés, hogy néz ki nálad? És a negyedik kérdés, hogy lehetne szervezni több csoportok? Milyen csoportok kellene létrehozni, vagy milyen csoporthoz szívesen tartoznál? Hagyj fejezem be imádsággal, és akkor tartsuk egy kis szünetet. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy tudunk ilyen dolgokról beszélni. Köszönjük szépen, hogy hívsz minket magadhoz elsősorban, hogy megértjük, hogy te mit tettél a kereszten, értünk, hogy mennyire intim kapcsolatban akarsz élni velünk, hogy mennyire fontosok vagyunk. Egyénileg neked köszönjük szépen azt a szeretet, amit mutattál, és azt a szeretet, amit adtál nekünk a kereszten, hogy megváltottál minket a hitet. Ezt köszönjük szépen, és köszönjük, hogy most hívsz minket igazi közösségre másokkal, akik hisznek benned, és Úr Jézus, kérjük, hogy ezek a beszélgetések, ezek a kis csoportok, kérjük, hogy áld meg, hogy tudjuk lényeges, fontos dolgokról beszélni, és köszönjük szépen ezt a mai napot. Köszönjük azt az utat, amit kijelöltél nekünk, és kérjük, hogy add igazi közösség magyar embernek, és kérjük, hogy hozd azt a gyógyulást a magyar társadalomnak, amit hiszünk csak te tudnál. Nem egy politikus, sem egy bár, csak tőled várunk.